Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, ez pedig a brüsszeli hét 54. adása. Az elkövetkező fél órában utána járunk annak, hogy miért nem foglalkozik az Európai Unió az itthon heves diplomáciai vitát kiváltó Beneš dekrétumokkal és az ezeket megerősítő szlovák parlamenti határozattal. Szó lesz arról is, hogy mi a különbség az Európai Tanács és az Európai Unió tanácsa között. Beszélgetünk arról is, hogy uniós akadályokba ütközik-e a stratégiai cégek védelméről szóló magyar törvény, és górcső alá vesszük a 2013-tól esedékes teljes magyar postai piacnyitást. Tartsanak velem!
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit Gyévai Zoltánnal, a Bruxinfo szakértőjével tekintjük át. Kezdjük talán azzal, ami a belpolitikában is nagy port vert fel, vagy legalábbis kiemelt téma volt, hogy a parlament elfogadta a röviden stratégiai cégek védelméről szóló törvényt. Ebben az esetben több helyütt Brüsszelre mutogattak, hogy ez hogyan függ össze uniós jogszabályokkal. Jól tudom, az Európai Bizottság is vizsgálódik ez ügyben.
Valóban így van. Az első látásra, és ezt egyébként az Európai Bizottságnál is képviselők tulajdonképpen mondják, azért nagyon feltűnő az, hogy itt a magyar stratégiai cégeknek a megvédéséről van szó. Ezt egyébként magyar politikusok nem erősítették meg, hogy itt tulajdonképpen arról lenne szó, hogy Magyarország korlátozni szeretné azt, hogy külföldi cégek stratégiai magyar cégekbe befektethessenek, beszállhassanak.
Igen, ugye a miniszterelnök erre azt mondta, hogy itt ő nem a külföldi felvásárlásoktól szeretné megvédeni a magyar cégeket, hanem attól, hogy egy külföldi állam szerezzen magyar cégben közvetve tulajdonrészt.
Igen, ez egy érdekes érv. Én szerintem ez az Európai Uniónál nem igazán, erről az egy évről beszélek, nem igazán áll, hiszen az Európai Unió szabályozásában elvei szerint nincs különbség állami és magántulajdonú cégek között. Az Európai Unió versenyjogi szabályai azonos elbírálást alá teszik tulajdonképpen a magántulajdonú cégeket és az állami tulajdonú cégeket is. Itt inkább arról van szó az Európai Unió belső piaci szabályok szempontjából, hogy nem lehet különbséget tenni az Európai Unió belső piacán magyar, német, francia vagy osztrák cégek között. Nem élvezhetnek előnyt mondjuk magyar befektetők Európai Unió befektetőkkel szemben. Vagyis tulajdonképpen az már az a megfogalmazás, hogy külföldi már nem helytálló igazából az Európai Unió belső.
Tehát elsőre úgy tűnik, hogy valóban aggályos ez a jogszabály uniós szempontból?
Vannak bizonyos elemek, ilyen szempontból ítélve Brüsszelből van egyfajta aggály a szándékban. Ugyanakkor az egy másik kérdés, hogy a konkrét törvény vajon kiállja majd az Európai Bizottság vizsgálatának a próbáját. Ugye a magyar részről sokszor rámutatnak arra, hogy amit ez a törvény tartalmaz, abban nincsen semmi olyasmi, ami ne lenne már meg néhány más tagállamnak a hasonló szabályozásában.
A portugál elnökségnek most az év második felében talán az egyik legfontosabb feladata, hogy készre alkossa az Európai Unió reformszerződését. Hogy áll most ez a folyamat, hiszen nyáron arról állapodtak meg az állam és kormányfők, hogy az októberi nem hivatalos csúcson már szeretnék elfogadni a dokumentumot.
A jogi szakértők a múlt héten befejezték szövegen, el is készült a szerződésnek a végleges szövegváltozat, ami egyébként most már magyarul is rendelkezésre áll, a Európai Unió tanácsának a honlapján. A jogi szakértők befejezték a munkát, ami egyébként azért nem jelenti azt, mert minden jelenti azt, hogy minden egyes szálat elvartak itt a szerződés kapcsán.
Az elmúlt hónapokban ugye rendre azt hallhattuk, hogy a lengyelek a legrenitensebbek. Most is rajtuk bukhat a szerződést, ha esetleg bukni fog?
Nem a szerződés elbuktatásáról lehet szó, hiszen hogyha most elbukik a szerződés, még azért elvileg van lehetőség arra, hogy visszatérjenek rá. De valóban a legnagyobb fenyegetést az jelenti, hogy Lengyelországban két nappal az Európai Uniós informális csúcstalálkozó után választásokat tartanak. És van egy függőben lévő lengyel kérdés, ami egyébként, valljuk be őszintén, messze túl van dimenzionálva a jelentőségét tekintve. A lengyelek a szavazási rendszernél egy olyan mechanizmusra szeretnének támaszkodni, amit egyébként ennek a jogát senki sem vitatja el tőlük, hiszen ezt megkapták már. A mechanizmus lehetővé teszi számukra azt, hogyha egy döntésben, egy fontos döntésükben kisebbségben maradnak, akkor a végleges döntést erről a kérdésről elhalasszák, kitolhassák hónapokra, vagy akár hosszabb időre is. A kérdés az, hogy ez az úgynevezett joanninai kompromisszum szerepeljen a szerződésnek a szövegében, vagy pedig egy nyilatkozatban kapjon helyet. Na most úgy néz ki, hogy a portugál elnökség egyébként már megtalálta az eszközét annak, hogy lehet egy köztes megoldást találni. A lengyelek egyelőre nem válaszoltak se nem igennel, se nem nemmel ezzel. Nyilvánvalóan itt a csúcs találkozóra kell várni, hogy meglegyen a teljes megállapodás. Hozzáteszem, ezzel még persze nem vonult el minden viharfelhő az uniós szerződés feje fölül, hiszen maga a ratifikáció, tehát a szerződésnek a ratifikációja azért még egy erős próbatétel lesz, hogy más nem mondjak, ha Nagy-Britanniában végül referendumra bocsátanák, akkor annak esetleg előre nem látható következményei lehetnek.
Brüsszeli hét. Első kézből az euróról.
EU szótár rovatunkban az Európai Unió legfőbb döntéshozó szervezetével fogunk foglalkozni. Köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét. Létezik egy Európai Unió tanácsa, és létezik egy Európai Tanács is. Mi a különbség a kettő között?
Pontosan az, hogy az előbbi az ténylegesen jogalkotó döntéshozó szerv, az utóbbi, az Európai Tanács viszont politikai döntéshozó szerv, a kettő között szerződésre rögzített nagyon fontos különbség van. A döntéshozás az Európai Unióban, a jogalkotás, az alapvetően nagyon leegyszerűsített sémában úgy történik, hogy az elsősorban nemzetek feletti mandátummal rendelkező Európai Bizottság kidolgoz valamilyen törvénytervezetet, előáll valamilyen új kezdeményezéssel. Ezt a jogszabálytervezetet átadja az Európai Unió két tényleges döntéshozó testületének vagy szervezetének, az Európai Parlamentnek, valamint az úgynevezett tanácsnak, az Európai Unió tanácsának.
De kikből áll a két szervezet?
Ha most a két szervezet alatt nyilván nem a parlamentet és a
nem, tanácsot, nem, tehát
a, hanem már a tanácsot és az Európai Tanácsot értjük, igen. Európai Unió tanácsa az tulajdonképpen a mindenkori tagországok képviselőinek a találkozó helye. Tehát itt nem egy állandóan független szervezettel, felelős vezetőkkel bíró állandó titkárságot, központi bizottságot vagy Brüsszelben székelő testületet kell elképzelni. Tulajdonképpen egy keret, ami akkor működik, amikor a tagországok képviselői közösen asztalhoz ülnek. A tagországok képviselői különböző szintű képviselettel jelenhetnek meg az asztal körül. Amikor az Európai Bizottság beterjeszt egy törvénytervezetet, akkor azt először a legalsóbb szintű kifejezetten szakreferensek, a harmadtitkárok, netán minisztériumi főosztályvezetők vizsgálják meg teljesen kőkeményen szakmai szempontból. Egyébként az a garancia arra, hogy szemben gyakran a nemzetközi sajtó értelődéseivel az Európai Unióban nem tudatlan bürokraták hoznak valami előadkozott döntést, hanem a szakmai törvényeket abszolút szakemberek dolgozzák ki teljesen releváns képesítésekkel. Na most utána, amikor a szakreferensek munkacsoportban üléseznek, a munkacsoportokban kiki a maga területén egy jogszabálytervezetet megvitatott, és a tagországok együtt ott eljutottak valamilyen eredményhez, akkor megy egy lépcsővel tovább is kerül oda, amíg mindig ugyanígy tagországokat képviselő nagykövetek elé. A nagykövetek vagy eljutnak oda, hogy meg tudnak állapodni, vagy eljutnak oda, hogy ők sem tudnak megállapodni, mert politikára van annyira érzékeny a kérdés, akkor kerül megint egy szinten feljebb a miniszterekhez. Továbbra is ugyanúgy tagországok ülnek az asztal körül, csak megint egy fokkal feljebb léptünk a létrán. Azért kell miniszterek elé is terjeszteni kérdéseket, egyrészt mert a szerződés értelmében jogszabály akkor születik, hogyha a miniszterek ráteszik a pecsétet. Másrészt pedig lehet, mint említettük, politikailag annyira érzékeny a kérdés, hogy több más terület átfogó áttekintésére van szükség ahhoz, meg esetleg otthonról kap egyetlen kormányzati mandátumra, hogy egy adott tagország szaktárcáért felelős legfelső szintű vezetője esetleg egy korábbi állásponttól elmozduljon, és így tegyen lehetővé egy kompromisszum megszületését.
De az állam és kormányfők tanácsa olyan ügyekről dönt, amelyekről a miniszterek nem tudtak megállapodni, vagy olyanokról, amelyekben elő van írva, hogy erről csak az állam és kormányfők dönthetnek.
Jogalkotási kérdésben nincs ilyen kitétel, mert mint mondtam, az állam és kormányfők nem jogalkotó testület. Azért lehet szükség állam és kormányfői szintű vitára, mert miniszterek szintjén vagy megakadt a vita, vagy eleve túl kényes ahhoz, hogy csak ők döntsenek róla. Ilyenkor átkerülhet a téma a dosszié az állam és kormányfők asztalára, de ők politikai alapon mérlegelik a kérdést, politikai döntést hoznak.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét a Benes dekrétumokat megerősítő szlovák parlamenti határozat uniós fogadtatásával.